Élőben is itt vagyunk, szóval a pásztor Csaba nincsen, úgyhogy velem kell, hogy megelégedjetek, de inkább azt mondanám, hogy egymással. Én csak azért vagyok itt, hogy elindítsak valami bátorító beszélgetést magunk között, és az Úr a többit elvégzi, így van? Úgyhogy hát imádkozzunk egy röviden, és aztán meglátjuk, hogy Isten mit ad nekünk ma estére. Szóval, drága Jézus, köszönjük, hogy nem rajtunk múlik a kegyelem, hogy nem a mi teljesítményünktől függ az, hogy mennyire vagyunk elfogadva, szeretve, bátorítva, megváltva. Köszönjük, Jézus! Köszönjük, hogy idehoztál minket ma este. Kérünk azokért, akik online tudnak csatlakozni, hogy add, hogy így átmenjen a csövön az interneten, ami bátorításul te ma estére adsz nekünk. Kérünk, hogy áld meg a közösségünket. Szolgálj felénk egyszerűen és szabadon Jézus nevében. Yes, köszönjük, Urunk. Áld meg, kérlek, ezt a pár gondolatot, és hadd bátorodjunk mindannyian. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Hallatok? Nem? Gyertek közelebb, jó? Az, hogy én nem tudok kiabálni, meg hogyha kintről az action hangosabban hallatszik, akkor bocs, én azt nem én kontrollálom. De kezdjük azzal, hogy hogy vagytok? Mondjatok egy pár szót. Milyen volt a hét eddig? Beszélgessünk egy picit. Van valakinek valami, most ez furcsán hangzik, de bizonysága olyan értelemben, hogy csináltál valamit, mondtál valamit, hallottál valamit, és csak úgy érezted, hogy Isten ott volt benne. Kezdhetem én is. Vagy van? Van? Nem? Azt a...
Igazából jól is sikerült, mert hát így nem tudom, hogy így a bizonyságom az célba ér-e, vagy nem. Úgyhogy nekem ilyen nem bizonyságot, de olyan félig, hogy az elvetett magát, hogyha ott...
Igen.
...majd egyszer majd valaki vele, ha sikerül.
Aha. De jó, köszi. Na, közben mondom, tehát Lilla megosztott valamit, egy osztálytalálkozót szervezett, és 30 éves osztálytalálkozót, és nem tudja az eredményét, de nem titkolta, hogy keresztény, és kíváncsian várja, hogy ebből lesz valami kinő ebből a magból később. De jó, nagyon jó. Van még egy esetleg? Akkor mondhatom én is, ez már volt egy pár hete, elmentünk a feleségemnek, klientunknak a második védőoltást, hogy megkapja. És nagyon nagy sorállás volt a Honvéd kórházba. És ahogy mi is sorba álltunk, voltak emberek a sorba, akik elkezdtek panaszkodni. Hogy hát micsoda dolog ez, hát ezért jövünk időre, hogy itt most akkor megint sorba kell állni, mégiscsak, és tudjátok, ez a jó magyar panaszkodós hangvétel. És volt egy ember, akinek én csak ennyit mondtam, hogy hát Kínában láttam én hosszabb sorokat is. És utána úgy csöndbe volt. Aztán az egyik másik ember odament a nővérhez, és elkezdett neki panaszkodni. De tényleg, tehát ilyen rossz indulatúan. És a nővér már csak így tűrte egy darabig, és aztán csak így nézett körbe segítségért, és csak annyit mondott, hogy hát értem, hát be lehet állni a sorba, köszönöm szépen. És az volt bennem csak, hogy nehogy már erről szóljon a napja neki, hogy most valaki jól letorkolta valamiért, ami nem is az ő hibája. És a köcsik így odafordultam hozzá, és így mondom neki, hogy engedje meg, hogy így megköszönjem, hogy a munkájukat, és hogy segítenek nekünk, és tényleg nagyon, nagyon hálásak vagyunk a feleségemmel, és így nézett, és hirtelen nem tudott mit kezdeni ezzel. Csak így körbenézett, és akkor próbált nekem is panaszkodni, hogy hát nem. és csak így még egyszer megköszöntem neki. És azért mondom ezt el, mert az az érdekes, hogy amikor másképp állsz hozzá emberekhez, annyira elszoktak már tőle, vagy soha nem is volt ilyen életükbe. Hirtelen nem tudnak mit kezdeni vele. És ezen gondolkoztam, hogy emlékszem rá, milyen volt az, amikor először Isten jelenlétét megtapasztaltam? Hogy ilyen furcsa volt, hogy nem tudtam mit kezdeni vele, hogy nem tudtam hova tenni. Sziasztok, gyertek csak! És én nem osztottam meg az evangéliumot, nem jutott mélyre a beszélgetés, meg semmi, de amit Lilla mond, hogy egy ilyen apró mag el lett vetve, ami lehet, hogy csak egy hozzáállásbeli különbség, ami épít egy kapcsolatot, egy hidat valakivel. De ez az esemény, elindított bennem egy gondolatot, és erről szeretnék ma egy picit beszélni. Munkából jöttem, nem sok időm volt így nagyon felkészülni, vagy ilyesmi, úgyhogy lehet, hogy nem leszek annyira teológiailag kitanulmányozottan professzionális ma este, de lehet, hogy erre nincs is szükség, hanem csak szeretném így megosztani a gondolataimat veletek, és aztán picit utána beszélgethetnénk róla. Úgyhogy köszi, hogy eljöttetek, és itt vagytok. És befelé a kapun, nem tudom, észrevettétek, hogy forgatás van, és mondtam egy párótoknak, mondom, engem az is érdekel, de lehet, hogy ez itt most jobban érdekel. És ezt korábban mondtam nektek, hogy igazából egy ilyen, hát ezt nem tudom, hogy lehet magyarul mondani, I became the fan of the body of Christ. Tehát, hogy én a Krisztus testének vagyok a rajongója, hogy ezt tényleg élvezem, jobban, mint korábban bármi mást, és örömít lenni veletek, és én azt kicsit bánom, hogy a Csaba nincs itt, de azt is látom, hogy jó itthon lenni veletek, és ha a Csaba itt lenne, akkor most nem oszthatnám meg, ami a szívemben van, mert én is őt akarnám hallgatni. De, na, akkor vágjunk bele. Tehát ez a hölgy azt a gondolatot indította el bennem, hogy miért van az, hogy mi szeretünk panaszkodni. És talán nem is a miért annyira fontos, mert azt tudjuk, hogy miért. El vagyunk bukva, van egy régi, büdös természetünk, ami mindig a dolgoknak a rövid oldalát látja, vagy azt, ami a nem jó, ami kellemetlen, ami fáj, ami... Ezt mind ismerjük, ez mindannyiunkban ott van. Igazából a világban az a furcsa, amikor ez másképp van, ugye? És milyen ilyen furcsa lények vagyunk a világban. Tele vagyunk ellentmondásokkal. És van egy vers, amit Pásztor Erik osztott meg ma az iskolába, és én ezt soha nem láttam korábban, és szeretném megosztani veletek. Azt mondja Ézsaiás 29, 24. vers. És megismerik a tévejgő lelkűek az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. És ez a második fele ennek, ami így elgondolkoztatott, hogy zúgolódnak, és tehát aki zúgolódik, mégis ő fog tanulni valamit. Tehát én ezt mindig úgy értelmeztem, hogy zúgolódni az nem jó. Körülbelül eddig jutottam el. És tudjátok, hogy van ez, amikor tényleg valami nem jó, de nem akarunk panaszkodni, nem akarunk negatívak lenni, és akkor inkább nem mondok semmit, vagy nem történik semmi. De ez a vers azt mondja, hogy de a zúgolódó fog tanulni, tanulságot szerezni. És az angolban úgy mondja, hogy learn doctrine. Ami nagyon érdekes volt nekem, mert ugyanezt a szót használjuk, ugye az ismeret, a rendszerezett Isten ismeret, vagy Isten gondolatai rendszerezve a világ minden egyes, az élet minden egyes területéről. Ugye ez a kategorikus tan. És lehet, hogy van olyan, hogy jó dolog zúgolódni? Ez egy kicsit provokatív kérdés. De lehet, hogy van olyan helyzet, amikor a zúgolódás többre vezet, mint az, hogy nem mondok semmit. És persze vannak emberek, akik ezt állandóan egy olyan szintre viszik, hogy állandóan zúgolódnak. És ez az, amin gondolkoztam, hogy tényleg mi magyarok, mi azért szeretjük úgy megvitatni a dolgokat, hogy mindig a negatív oldalát látjuk. Palkóval beszélgettünk, hogy megnézzük a például milyen fogalmaink vannak dolgokról, vagy mik azok az emlékművek, amiket felállítunk, milyen témájuk van a verseinknek, a himnuszunknak milyen témája van például. Áld meg Isten a magyart, ugye az jó, de aztán azt mondja, hogy megbűnhődte már a nép. Ez elég volt már, tudod. Már szenvedtünk mi rengeteget, és ez ilyen, lehet, hogy ez egy ilyen általános panaszkodás. És én soha nem szerettem ezt, tudjátok? Mindig úgy voltam vele, hogy nem panaszkodjunk, az nem jó dolog. De ez a vers így elgondolkoztatott, hogy oké, de kell, hogy legyen egy hely, ahol panaszkodhatok, nem? Fontos, hogy legyen egy hely, ahol viszont megtehetem. Enélkül nem fogok tudni növekedni. A léleknek kell, hogy legyen egy hely, ahova kiöntheti magát, ahova kipanaszkodhatja magát. Hát ezt csinálják a gyerekek is, nem? Így tudnak nőni. Hogy oda mehetek anyuhoz, anyu átölel, és akkor neki elsírhatom, hogy mi fáj, hol fáj. Anyu megpuszíja a bubus lábujjamat, és aztán minden rendben van. Hát persze, hogy felnőttekként is szüksége van a lelkünknek. Egy ilyen anyára, egy ilyen apára, egy ilyen gondoskodó, betakaró személyiségre. És Isten azt akarja, hogy ő lehessen ez a személy. És ez a vers itt, ez az egész fejezet itt Ézsaiásban ugye arról beszél, hogy milyen lesz, amikor Isten napja eljön, amikor a Krisztus visszatér, amikor Izrael meg lesz újra alapozva, és Krisztus lesz a király. És ott akkor nyilvánvaló lesz, hogy Krisztushoz mehet bárki, bármelyik nemzet, ő fog uralkodni, és ő lesz ez a betakarás, akinek el lehet panaszkodni. És kinek akarunk panaszkodni? Valakinek, aki tudjuk, hogy igazságos lesz. Én nem szeretek panaszkodni a valakinek, aki nem lesz igazságos, vagy nem fog megérteni. Valaki olyas valakinek akarunk panaszkodni, aki megértő, és akinek megvan a hatalma esetleg tenni valamit az ügyem érdekébe. És ugye ez lenne a lényege a jogos tekintélynek, vagy a jogos hatalomnak. Ez lenne a lényege vezetőségnek egy országon belül, egy szervezeten belül, hogy elmondhatom, hogy valami nem működik, valami nem jó, és aztán ez meg tud változni, ebben lesznek lépések, amik előre mozdítanak mindnyájunkat. mekkora áldás, és ezt most tapasztalom ott az iskolában, hogy egy olyan csapatban lenni, ahol minden egyes csapattagnak megvan a része, megvan a meglátása, és ez meg van hallgatva, és ez aztán összeadódik mindenkinek ez a véleménye vagy gondolata, és aztán abból lesz egy jobban működő osztályterem, egy jobban működő iskola, és ez így Isten rendjében ez így működik. De ez lehet, hogy először úgy hangzik, mint egy panaszkodás. Ez lehet, hogy valami, ami nem jó hallani, vagy negatívnak tűnik. És időnként fájdalmas, időnként meg kell törni a jeget, hogy én ezt ki merjem mondani, meg merjem lépni, meg merjem tenni. És tudnom kell, hogy kifelé. Így van. És mi hívőkként nekünk ez a kiváltságunk, ez a lehetőségünk, ez a mi, ettől vagyunk mi mások, hogy van valaki, aki felé ezt meg tudjuk tenni. A lelkünk egészségesen tud növekedni. És azt mondja, hogy az Úr az ezt teszi, hogy ő tanulságot tanít nekünk. Egy másik dolog, amivel ezzel kapcsolatban gondolkoztam, az az, hogy és megint egy versre utalnék. Talán emlékeztek, amit legutóbb megosztottam arról, hogy ez élet a halálban van, és hogy ez mennyire egy alap elve a keresztény életnek, és mindannyian tudjuk ezt, ismerjük, de lehet a tant tudjuk az eszünkkel. De hogy ez mennyire gyökeresen része kell, hogy legyen a mindennapi életünknek, arról nem biztos, hogy annyira tudatában vagyunk ennek. De azt mondja, most akkor lapozzunk talán, melyik legyen, Filippi 1.20. Legyen 21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek, és ebben bízva tudom, hogy megmaradok és együtt maradok minnyájatokkal a ti hitben való gyarapodásotokra és örömötökre. Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én tinálatok való újabb megjelenésem által. Amikor kint voltunk Palkóval, hát messze földön, most direkt nem mondom, hogy hol, ez egy ilyen mindennapos dolog volt, hogy addig vagyunk itt, amíg Isten megengedi. Addig tudunk velük lenni, amíg Isten megengedi. És ez így benne volt a pakliba, hogy lehet, hogy egy nap ennek vége lesz. És jó dolog így élni. Tudjátok, ezt figyeltem meg. És nyilván biztos vagy benne, hogy ti is megtapasztaltátok azt, hogy amikor ilyen idéglenes állapotba kell élni, mert mit tudom én, csak 2 hónapig tudsz lakni valahol, és akkor nem gyűjtögetsz annyi mindent. És akkor nem tornyosulnak föl felelősségek annyira, mert tudod, hogy csak egy ideig tart. De ez azt is jelenti, hogy ára van. Hogy ez egy áldozat, hogy meghúzod magad, hogy de annál kevesebb is, ami ez a lelkünk szükségtelenül csatlakozzon. Nem tudom, értitek-e, mint mondok. Annyi minden összegyűjtünk, annyi minden részévé válik a lakásnak, vagy az életünknek, ami annyira nem biztos, hogy fontos. De amikor ideiglenes, akkor muszáj prioritálni. Melyik az, amelyik fontosabb? Melyik az, amelyik marad? Melyik az, amelyik megy? Melyik az, amelyik be se jön a lakásba? És így élni, ez azért csodálatos, mert a lelkünk szabadabb. De itt, amiről Pál beszél, hogy neki az élet igazából az Krisztus maga. Én soha nem voltam ilyen szinten, mint Pál. Lehet, hogy nem is leszek soha. Mert az ő élete az nap mint nap nem csak arról szólt, hogy oké, lehet, hogy kirúgnak az országból, hanem az, hogy lehet, hogy ma élem az utolsó percemet. Mert holnap megköveznek, mert olyat mondtam, ami nem tetszik nekik. És sokan muzulmán országokban is így élnek. A mai napig. De ott, ahol a relatíve biztonság van és szabadság, ott ez a dolgok természetéből fakadóan másképpen van egy picit. Könnyebb lazábban gondolkozni a hitemről. Mert nincs megszorongatva. Mert a mindennapi életemet nem befolyásolja annyira. És miért beszélek erről? Mert azt mondja, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ugye tanulunk meghalni dolgoknak. És most, ahogy jöttem ide, végigjöttem a Golgota téren, és nem tudom, hányan láttátok, ott felállították ezeket a, hogy mondod ezt, domborművek, részdomborművek, és mindegyik a Golgotának egy-egy fontos mozzanata, hogy Krisztus, ahogy a keresztre lett helyezve, hogy meg lett feszítve. És így gondolkoztam, hogy jó, hát tényleg, hát Golgota tér, hát persze, hogy ezért. De észrevettétek, hogy amióta itt vagyunk, megváltozott ez a környék? Észrevettétek? És most ez csak egy részlet, hogy azok ott vannak, azok az emlékek. Bárki ott végigmegy, emlékeztetve van. Mire? Szierbusz. Krisztusnak a halálára. Hogy az én életem az ő benne lett élő igazán. Hogy, és Pál itt azt mondja, hogy tudjátok, mit van a magyar mondás? Életem, halálom, kezedbe ajánlom. Tudjátok, a mesékből mondják ez a szöveg. Életem, ajánlom, kezedbe ajánlom. Pál így gondolkozott, hogy nekem tök mindegy, hogy most élek, vagy halok, vagy meghaltam, az én életem Krisztus kezében van. De, azt mondja, értetek, miattatok, azt kívánom, hogy még tartson itt engem az Úr. Hogy még egyszer meglátogathassalak titeket, hogy még egyszer összejöhessek veletek. És most megint csak ez nekem egy nagyon személyes dolog, mert mi is erre vágyunk, hogy még egyszer találkozhassunk az ottani testvérekkel, és megint megölelhessük egymást, és beszélgethessünk, és bátoríthassuk egymást, és hallhassuk, hogy mi történt melyikünkkel, és az Úr miket végzett. És nem tudom, hogy mikor lesz lehetséges. Megpróbáljuk talán jövőre, de ez volt az ár. Ez volt az ár, és mi ezt megfizettük, hogy tudtuk, hogy van egy ilyen kockázat, hogy csak egy darabig lehetünk velük, és aztán lehet, hogy nem. De nem számított. Nem számított, mert amit nyertünk vele, az az, hogy amíg ott voltunk velük, annak egy nagyon drága tartalma volt és lett. És ezt látjuk, Pálnak egy nagyon egyedi elhívása volt ebben, hogy neki ez tényleg minden nap erről szólt, hogy engem akár ma megköveznek megint, kidobnak innen megint. Neki ez napról, gondoljatok bele, hogy az ő hite mennyi, tehát ezért nem csoda, hogy ilyeneket tudott írni. Hogy az ő könyvei, hogy az ő levelei annyira bátorító, annyira valódiak, annyira... És tudom, az én történetem az semmi hozzá képest. De egy picit kezdem érteni Pált jobban. És amikor választunk egy olyan életformát, és itt Magyarországon nem vagyunk erre kényszerítve, mert szabadságban, de választhatok egy olyan életformát, hogy én eldöntöm már most, hogy nekem az élet Krisztus, tudod mit? Az összes többi, ha van, tök jó, ha nincs, az is jó, de mit végez Krisztus benned? Beszélgessünk már arról. Ha Krisztus fel van emelve, akkor ő mindeneket magához vonz. És csak így ez volt bennem így az elmúlt hetekben, hogy és ezt mellesleg a Szűk Eszter mondta, hogy de hát nem így van tényleg, ha Krisztus fel van emelve, akkor ő megígérte, hogy mindenkit önmagához vonz. Hogy erről szól a mi együtt létünk itt. Felemeljük Krisztust. De mi nem vagyunk Pál apostol, és mi ezt tudjuk. Ugye? Ti nem vagytok én nem vagyok te, én nem vagyok Szabó Ádám. Mindenjünknek megvan az egyedi helyzetünk, ahol lehet, hogy megtapasztaljuk a halált. Valamit a halálba adunk, valamit feladunk valamiért. És miért adjuk fel? Ez az, ami számít. Hogy Krisztus megnyerjem. Az önfeláldozás, ez egy nagy érték a világban. De nem egyenrangú, hogy mit miért adok fel. Pál azt mondja, hogy én megtaláltam az egyetlen dolgot, amiért érdemes mindent feladni. Krisztust. Hogy történt ez Pál életébe? Leesett a magasrólóról, és látta Krisztus szemtől szembe, és bele is vakult. És 3 napig gondolkozott aztán rajta, hogy mi is történt. Amíg a látását visszakapta. És mindannyiunknak lehet, hogy történnek valami az életünkben, ami nagyon... Most akkor olvasnék még egy verset. Azt mondja 2 Korintus 4. Tizenegyedik vers. Mert mi, akik élünk, mindenkor halára adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Amikor meghalunk valaminek, ennek mindig van egy építő vonzata valaki más számára. A keresztény élet az nem egy ilyen önsanyargató életstílus, tudod, hogy jaj, föl kell venni a keresztemet, és akkor mindig a kényelmetlenebb utat kell választani, mert sokan így értelmezik ezt. Nem, ez azt jelenti, hogy Isten mutat egy utat, ami a kereszt útja, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy feladok valamit, de azért tudom feladni, mert már látom, hogy ezt miért teszem. Mert van egy nagyobb érték, amiért ezt meg tudom tenni. Értjük a különbséget? Én sokáig nem értettem. És minél amikor valami nehéz történt az életembe, akkor csak odáig tudtam eljutni, hogy panaszkodtam róla. De nem volt, hogy mondja magyarul, nem volt okítás, nem volt tanulságszerzés. És csak bátorítanánk minnyájunkat, na, most, hogy ez legyen ott, legyen benne egy, ha valami nehézségen megyünk át, hadd legyen Isten fölmagasztalva benne, hadd legyen ott ez a tanulságszerzés, és tehát nem baj az, hogyha ki vannak mondva dolgok, ami nehézséget okoz, vagy ami fájdalmat okoz. De ha nem mondjuk ki, nem tudunk tovább lépni se. Nem lesz tanulsága. És akik gondolkoztam ezen, hogy vezetőként nagyon egyszerű elszúrni dolgokat. De követőként, tudjátok, hogy lehet még jobban elszúrni valamit? Szóval, hogy nem szembesítem a vezetőt a hibáival. Miért? Mert nem adok neki alkalmat a helyreállásra, mert hiszen nem is hallja, hogy valami gond van, ha nem mondom el neki. És most itt én nem az itt történtekre gondolok, hanem korábban az életemben ezt tanultam, hogy ez annyira, tehát igazából megrabolom a felettesemet attól, hogy tanulhasson valamit, hogyha nem mondom el neki, hogy baj van. Ez annyira igaz. És Isten ugyanígy van. Azt mondja, hogy nem azért akarom, hogy panaszkodj nekem, mert nekem jól esik, hogy panaszkodsz nekem, hanem miattad, hogy tanulhass, hogy előreléphess, hogy növekedhess. És ezért mondja, hogy add föl az életedet, azon keresztül is növekedni fogsz. És ez megint csak egy olyan, hogy és akkor, hogy mondják magyarul, az exorcism? Önsanyargatást kell gyakorolni? Jól mondom? Önsanyargatás? Nem a sanyargatás a lényeg, hanem hogy legyen egy cél mögötte, hogy ez miért történik. Az érték van előbb, utána jön esetleg az, hogy odaadom, és azt mondom, hogy ennek ez az ára, de nem baj, mert a cél miatt megérte. És akkor van benne öröm, akkor van benne áldás, és akkor van tényleg az Úrtól. És akkor még egy igehely, és aztán valószínűleg be is fejezem, és akkor csak beszélgethetünk utána még, de azt mondja, és ez egy nagyon érdekes igerész, Jakab első fejezet, második verstől. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartás szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ide tova hány. Mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű a minden útjában állhatatlan ember. Itt van. Azt mondja, tartsátok kiváltságnak, amikor nehézségek érnek, amikor megvagytok próbálva. Azt, hogy tényleg miben bízom. Miben bízom? Tényleg én miben bízom? És itt a végén ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy a két szívű minden útjában állhatatlan ember, aki nem tudja igazából, hogy mit akar. Ezt is akarja, meg azt is akarja. Erre is akar menni, meg arra is akar menni, de végül nem tud menni sehova. Nem tud növekedni. Ó, én nem akarok panaszkodni, én nem fogok panaszkodni. De azért haragszom rád, hogy nem hallgatsz meg. Nem fogok jutni sehova. Ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy figyelj, muszáj, hogy beszéljünk. Lehet, hogy nem lesz ez kellemes, de én akarom, hogy növekedjünk. Én akarom, hogy tovább tudjak lépni. Hogy tudok tovább lépni? Elindulok ebbe az irányba. És akkor már azzal nem foglalkozom, ami ott volt. Csak így lehet eljutni valahová. Csak így lehet növekedni. Csak így lehet tanulságot szerezni. Úgyhogy, ha nehézségek jönnek, ez a legnagyobb kiváltság a növekedésre. Tanulságot szerezni. És lehet panaszkodni felőle. De nem fogok a kisfiamnak panaszkodni, a férjemről, vagy a feleségemről. Így van? Fölfelé panaszkodunk. Lefelé rendelkezésre állunk, hogy lehet nekünk panaszkodni. És ebben a rendben mindig van helye növekedésnek, mindig lesz növekedés. Na, szóval ezek voltak a gondolataim, és lehet akkor most az lesz, hogy én most ezt így befejezem, becsukjuk a közvetítést, köszönjük, hogy velünk voltatok, nem tudom, ki van ott, de sziasztok, és lehet, hogy itt meg folytatni fogjuk egy beszélgetéssel, ha van kedvetek, egy picit tudok még maradni. Ennyi. Kinyomjam?